Engedjétek meg, hogy először a gyermekekhez hadd szóljak külön, és hadd kérjem a figyelmeteket, illetve bizonyos értelemben majd a szülők segítségét is hadd kérjem. Az elmúlt héten kaptam egy e-mailben egy linket egy videóról, amiben egy nagyon érdekes madár szerepelt. Nem tudom, hogy hallottatok-e már a lantszárnyú madárról, azt hiszem így hívják, vagy lantmadár másképpen talán. Ki az, aki hallott már erről a madárról? Ez egy nagyon érdekes kis madár. Látványos is, ahogy kinéz, egy hosszú tolla van, és ilyen lantszerűen megy hátra. De ami miatt különlegesen érdekes ez a madár az, hogy ez a madár bármilyen hangot képes utánozni. Amikor tavasszal eljön a párzási időszak, akkor a hím készít az erdőben egy dombot, az a színpada, készít egy ilyen tisztás helyet, fölmegy a dombra a színpadra, és a létező összes madár hangot, ami az erdőben előfordul, utánozza. Sorra elénekli a repertoárt, és hogyha az erdőben járnak láncfűrésszel emberek, és vágják a fát, akkor a láncfűrésznek a hangját is utánozza. Hogyha az erdőben járnak fotósok, és kiadja a fotógép a kattanásnál a hangot, akkor azt is utánozza. Ebben a videóban meg lehet nézni majd a szülők, hogyha szeretnék elküldöm, hát ha valaki kéri, akkor szívesen továbbítom neki ezt a videót. Ugye érdekes ez a madár. Amikor ezen a videón megnéztem, és aztán utána gondolkoztam, akkor viszont eszembe jutott egy írás a Nagyorvos lábnyomán című könyvből, ahol szintén ír egy madárról, de egy egészen más összefüggésben ír. Azt mondja, hogy a madár, akit a gazdája kitesz egy nyitott kalitkában, megtanulja a környezetében levő hangokat. Innen is megtanul egy foszlányt, onnan is megtanul egy foszlányt. Vannak más madarak is, amelyek tudják utánozni. Például ilyen Magyarországon a seregély. Sokféle hangot utánoz. De a gazda azt akarja, hogy ez a madár csak egy dallamot tanuljon meg. Csak egyetlen egy dallamot tanuljon meg, és ezért a következőt teszi vele, letakarja a kalitkát. Mit tesz ilyenkor a madár, amikor letakarják a kalitkáját? Akinek van madara, mondja el nekünk. Mit csinál a madár? Miért takarják le a kalitkát? Sötétben van, akkor megpihen, elnyugszik, alszik. Elteszi, elzárja egy olyan helyre, ahol a környező zajok nem zavarják. Letakarja kalitkával, hogy ne figyeljen a környezetére. És oda megy, és eljátsza neki azt a dallamot, amit szeretne, hogy megtanuljon. És a madár hallgatja, és megpróbálja eljátszani. És újra és újra ezt csinálja vele a gazda, letakarja, elkülöníti, és amikor egyedül van, akkor csak azt az egy dallamot fújja el neki. És a madár megtanulja eljátszani. És amikor megtanulta, akkor már akkor is el tudja énekelni, amikor a környezetében zaj van, amikor a környezetében mások zavarják. A Jóisten szeretne nekünk egy éneket megtanítani. Szeretné megtanítani nekünk azt, hogy ő jó. Szeretné megtanítani nekünk azt, hogy benne lehet bízni. Szeretné megtanítani, hogy a bajok és a nehézségek között is dicsérhetjük őt. És az Isten ezért sokszor megteszi ezt a mi életünkkel is, hogy elvon, kiszakít, és tanít erre a bizalomra. A bajokon és a nehézségeken keresztül tanít arra, hogy tanuljunk meg bízni és őt dicsőíteni. És amikor ezt megtanuljuk, akkor majd akkor is el fogjuk tudni énekelni, amikor a környezetben mindenféle más hangokat, mindenféle más zavaró hangokat hallunk. Érdemes gondolkozni ezen a képen. Kedves testvéreim, a délelőtti igehirdetés Isten tisztelet alkalmával egy olyan gondolatra szeretném a figyelmünket irányítani, amiről meggyőződésem, hogy egyre nagyobb és egyre komolyabb szükségünk lesz, ahogyan az idő halad előre, ahogyan az események haladnak előre. Elmondhatjuk az ige alapján, hogy olyan próbák, olyan küzdelmek előtt állunk, ugye az igének a képe az az, hogy mindent megrázok, és csak a mozdíthatatlan dolgok maradnak meg. Az Isten mindent próbára fog tenni, és a legkülönbözőbb viharokon, nehézségeken keresztül fogja a mi életünket megkeresni, megközelíteni. És ebben a helyzetben egy különleges kérdés, hogy tudunk-e szabályszerűen küzdeni. Ami engem egészen közvetlenül foglalkoztatott, az az, hogy azon túl, hogy ez általánosan igaz a nehézségek és a bajok között, hogy tudunk-e szabályszerűen küzdeni, ami különösen foglalkoztat, hogy mit jelent az Isten művében, mit jelent a gyülekezetben a szabályszerű küzdelem. Hogyan, milyen módon küzdjünk az Isten művéért, az Isten művének a megtisztulásáért, megszentelődéséért, felemeléséért, fejlődéséért. Nem jutottam el addig, hogy erről egy kerekképet tudjak megfogalmazni. Csak foglalkoztat a kérdés, és szeretnélek benneteket is arra hívni és arra bátorítani, hogy tudatosan gondolkozzunk erről. Tudatosan keressük az igében azokat a példákat, amelyek arról szólnak, hogy akár az Isten fia Krisztus a földi életében, akár az Isten emberei, proféták, hogyan küzdöttek az Izraelben levő problémákkal, bajokkal, nehézségekkel. Milyen elveket figyelhetünk meg, milyen szempontokat figyelhetünk meg. És azt hiszem, hogy erre a kérdésre én még a jövőben szeretnék visszatérni köztetek, hogyha sikerül ezeket a gondolatokat a magam számára összegyűjteni és összegezni, szeretném majd megosztani veletek. De ennek a bevezetéseképpen szeretném, ha ma délelőtt egy olyan igeszakaszt tekintenénk át, amely igeszakasz mint egy előkészítése annak, mert a szabályszerű küzdelemnek egy alapvető szempontját adja. Azzal a gondolattal hadd kezdjem, hogy Jakab apostol levele beszél a szabálytalan küzdelemről. Egy kicsit bevezetésképpen nézzük meg, hogy mit ír a szabálytalan küzdésről, küzdelemről és annak az eredményéről, vagy eredménytelenségéről. Jakab apostol levele 4. fejezetében az első 3 verset szeretném felidézni. Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnan él a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek? Kívántok valamit, és nincs nektek. Gyilkoltok, és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg. Harcoltok, és háborúskodtok, és nincsen semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok meg, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Talán csak eddig idézném az igét. Figyeljük meg, hogy amikor valakinek hiánya van, amikor valaki valamit szeretne elérni, valamire szüksége van, valami célja van, amit el akar élni, akkor lehet egy olyan utat, egy olyan küzdést választani, amely küzdés, de amely nem szabályszerű küzdés. Azt mondja, hogy amikor a mi tagjainkban levő indulatok vezetnek bennünket. Amikor kívánunk valamit, és erőszakkal küzdünk érte. Ugye, gyilkoltok. Amikor kívánunk valamit, el akarunk érni valamit, és ez a bensőnket rabulejti, irigykedtek. Az egész gondolatvilágot leköti és átjárja, és állandóan az van az ember szeme előtt. Harcoltok és háborúskodtok érte. És nincsen semmitek, mert ezen az úton nem lehet elérni. Egy másik ige azt mondja, hogy vérrel építitek a Siont. Úgy gondolom, hogy ez az ige szakasz, ez nem csak arra vonatkozik, amikor az embernek valami evilági kívánsága van, hanem ez leírja azt, amikor valamit felfedezünk, valamit el akarunk érni, valamit meg akarunk szerezni, valamit szeretnénk kimunkálni. Az egyik eszköztár, amihez az ember természetes módon nyúl, az az erőszaknak az eszköztára. Amikor az ember megpróbálja, hogy vállal taszít egyet rajta, hogy megpróbálja erőből beindítani a dolgokat, és aztán keserű és háborog, hogy miért nem változik meg, miért nem működik. Az Isten művében nem lehet erőszakkal semmit elérni. Ez az egyik sajátosság. Aztán lehet, hogy eljutunk oda, hogy kérjük. Figyeljük meg ezt a változást. Eddig volt az, hogy gyilkol, irigykedik, harcol, indulatokat szabadon ereszt, és nem ér el eredményt. Eljut oda, hogy kéri, imádkozik. És még az imádsággal is lehet baj. Kéritek, és mégsem kapjátok meg, mert nem jól kéritek, mert azért kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek. Amikor az ember imádkozik, akkor vajon az imádságomban megvan-e az az indíték, megvan-e az az alázat, megvan-e az a viszonyulás az Istenhez, hogy meghallgathassa az Isten azt a kérést. Ez volt a bevezetésképpen, hogy mi az, amit ne kövessünk, mi az, amit ne járjunk. Ne az erőszakkal, ne az erőltetéssel, ne a személyes indulatokból fakadóan próbáljunk meg valamit megoldani, valamit elérni, és még csak ne is olyan imádsággal, ami önigazult imádság. Ne is olyan imádsággal, amikor a saját kívánságomat akarom az Istenre ráerőltetni. De van egy másik út, és most lapozzuk fel azt a szakaszt, amit szeretnék ennek a gondolatmenetnek az első gondolataként, vagy első részeként megosztani az Efézusi Levél 6. fejezetében. Ez a másik út, ez így hangzik, a 6. fejezet 10. versétől kezdem. Azt mondja, végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Ezért vegyétek föl az Isten minden fegyverét, hogy ellentállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezve megállhassatok. Álljatok hát elő körülvezve derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözve az igazság melvasába. Felsarúzva lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is felvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozva minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázva minden álhatatossággal és könyörögve minden szentekért. Ez az a gondolatmenet, ami viszont a szabályszerű küzdelem eszköztárát és módszerét megmutatja az embernek. Az első gondolat, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy hogyan legyünk mi erősek. Figyeljük meg ezt a bevezető mondatot. Legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Miért fontos ez a küzdelem szempontjából? Amikor azt érezzük, hogy erőre van szükségünk, és azt érezzük, hogy nekünk nincs erőnk, akkor mit szoktunk tenni? Én úgy látom, hogy két út között szoktunk választani. Az egyik, hogy elcsüggedünk. Elcsüggedünk, és eleve feltartott kézzel megyünk a csatatérre, hogy így mondjam, eleve lemondunk arról, hogy győzelmet arassunk. Mert úgy érezzük, hogy nincsen erőnk. A másik, amit szoktunk tenni, hogy megpróbáljuk fölfújni magunkat, mint a béka, aki képes sokkal nagyobbra válni, megpróbáljuk magunkat megerősíteni, és emberi erővel győzni. És ez azért csalók a testvéreim, mert egy darabig lehet, hogy még megy is. Mert amikor összeszedjük magunkat, és teljes erőbedobással küzdünk, akkor érhetünk el eredményeket egy ideig. Aztán elfogy az emberi erő. Aztán kimerül az emberi erő. Az első dolog, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Tudjátok, én sokszor azt látom, hogy testvérek, mikor nagyon belekeserednek egy-egy küzdelembe, nagyon belekeserednek egy-egy problémába, egy-egy élethelyzetbe, akkor az a probléma úgy feszíti őket, hogy képtelenek elengedni, és ezért a másik emberhez való viszonyukban nem tudják átgondolni, hogy mivel fognak építeni, és mivel fognak rombolni, hanem a harc hevében viszonyulnak a másikhoz, és a harc hevében próbálják meg a gondokat és a problémákat megoldani. Ha valaki az Úrban erős, és nem magában, ha valaki az Úrban bizakodik, és nem magában, az abban a kiváltságban részesül, hogy elengedheti a dolgokat. Elengedheti a dolgokat. Rá tudja bízni az Istenre, rá tudja bízni az Isten hatalmára, és nem jár úgy, mint a majom, amikor megfogják őt egy dióval. Tudjátok, hogy fogják meg a majmot. Van egy szűk nyílás a kókuszdión, beletesznek egy valami csemegét, amit szereti, bedugja a kezét, megfogja, amit szeret, és többé nem engedi el. Csak annyit kéne tenni, hogy elengedi és kihúzza a kezét a lukból. És olyan hányszor járunk így lelki értelemben, lelkileg, hogy van egy dolog, nem biztos, hogy az, amire mi vágyunk egyébként, egy probléma, amit megfogunk. Megfogjuk, és úgy gondoljuk, hogy mi azt meg fogjuk oldani. És fogjuk, és közben az ördög meg arra vezet, amire akar bennünket a láncainknál fogva. Mert nem tudtuk elengedni. Nem tudtunk az Úrban erősek lenni, nem tudtuk az ő hatalmas erejében harcolni ezt a harcot, és rábízni az Istenre teljesen. És ez a következő gondolat, hogy figyeljük meg, hogy valójában minden esetben mi a mi igazi harcunk. Mert öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk. Hányszor tévesztjük ezt szem elől? Házasságban, az egyik fél a másikhoz való viszonyában. Azt hiszi, hogy a férjével áll szemben. Azt hiszi, hogy a feleségével áll szemben. Látszólag így van. A feleség mondja ki azokat a szavakat, vagy a férj mondja ki azokat a szavakat. De ha megnyílnak a hitbeli szemeink, akkor azt látjuk, hogy ott áll valaki mögötte. Ott áll valaki mögötte, aki megpróbál harcolni, és belevinni egy olyan harcmodorba, és belevinni egy olyan élethelyzetbe, ahol jön a kókuszdió, és mi megfogtuk a benne levő csemegét. És nem engedtük el. És fogságba ejtett minket. Nem vér és test ellen van nekünk a tusakodásunk. Bármennyire úgy tűnik, hogy XY az, aki a problémát okozza. Bármennyire úgy tűnik, hogy egy ember vagy több ember az, aki ha másként viselkedne, ha más tenne, akkor megoldódna az a helyzet. És hadd fordítsak ezen a képen egy kicsit. Mert amikor Pál apostol arról beszél, hogy tudatosuljon bennünk, hogy nekünk az ördög minden ravasságával szemben kell megállni. És tudatosuljon bennünk, hogy nem test és vér ellen, nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem mennyei fejedelmségek, levegőbeli hatalmasságok, bukott lények ellen van nekünk harcunk. Akkor nagyon fontos, hogy meglássuk ezt a lelki hátteret. És nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy hogyan munkálkodik ez a bukott hatalom. Mert egyikünk sem szemtől szembe találkozik Sátánnal, mint kísértővel. A legtöbb esetben. Nem azt mondom, hogy senki nem találkozik össze vele közvetlenül. Jézus példája azt mutatja, hogy előfordult már, hogy, angyal képébe öltözve, de megjelent számára és kísértette. De mi a módszere? Rabul ejt embereket, és ezeken az embereken keresztül próbál másokat rabul ejteni. Foglyokról beszél a Biblia, akik az ő gazdájuknak az akaratát cselekszik. És azért tartom ezt nagyon fontos kérdésnek, mert úgy járunk sokszor, ahogyan a legtöbb ember jár, amikor bajjal találkozik az életében. Az emberek 98-99, majdnem 100%-a, amikor valami baj, valami csapás, valami nehézség, valami betegség jön, akkor az első gondolata az az, hogy elhagyott az Isten. Az első gondolata az az, hogy az Isten az oka mindennek. Elhisszük. Amikor szembe kerülünk egy emberrel, elhisszük, hogy az az ember az oka. És közben valaki ott áll mögötte, akiről azt olvassuk, hogy emberölő volt kezdettől fogva. És nem tudom, hogy ezt úgy kellően tudatosult-e bennünk. Hogy nekünk egy olyan lénnyel, egy olyan helyzetben van a küzdelmünk, ahol nem lehet jó indulatra hangolni az ellenségünket. Ahol nem lehet arra építeni, hogy majd könyörülni fog rajtunk, hogy majd másként fog viszonyulni hozzánk. Ahol azzal kell szembesülnünk, hogy amikor Krisztus megteremtette az embert, akkor ő már elhatározta, hogy az embert fogja felhasználni az Isten ellen való küzdelmében. És az Isten ezt látta. Mivel az Isten látta azt, hogy az ember csak eszköz egy hatalomnak a kezében, ezért az emberért küzd és fáradozik, és embereken keresztül küzd és fáradozik emberekért. Szóval nem tudom, hogy vajon kellőképpen megértjük-e a küzdelem lényege szempontjából, hogy az emberek ellenállásába ütközünk, de az ellenállás mögött más valaki rejtőzik. A sötétség hatalmasságainak fejedelme gonosz angyalaival együtt állandóan tevékenykedik, és mi mindnyájan vegyük eszünkbe, hogy fejedelemségek, hatalmasságok e sötét világ kormányzói ellen van nekünk háborunk. E sötét világ kormányzói ellen tusakodunk. És vajon el tudunk-e oda jutni, hogy úgy lássuk a másik embert, akivel szembe kerültünk ténylegesen? Aki nekünk fájdalmat okozott, aki bosszant bennünket, aki az utunkban van, aki akadályt állított elénk, és így tovább. El tudunk-e oda jutni arra a látásmódra, ahogyan az Isten látja a mi lázadásunkat? Hogy az Isten látja, hogy egy mentendő emberrel találkozik, aki nem szabad, hanem fogoly, és akit befolyásolnak, és hatalmukban tartanak az Isten ellen lázadó hatalmak, és lehetőséget teremt az Isten arra, hogy szabadon választhass, hogy akarsz-e továbbra is lázadó lenni. Mennyire más az a viszonyulás, amikor mi azt látjuk, hogy nem veled van nekem küzdelmem. Hogyha veled konfliktusba kerülök, hogyha nem értek egyet azzal, amit képviselsz, hogyha helytelen tettél, akkor nem téged ítéllek el, és nem téged kárhoztatlak, hanem tudom, hogy szükséged van az Isten segítségére, hogy jó döntéseket hozhass, ahogy nekem is szükségem van az Isten segítségére, mert a te életedben én vagyok az, aki a megütközés és a botránkozás. Én vagyok az az akadály, hogyha az életemet nem tudja 100%-ig uralni Krisztus. Ezt vegyük komolyan, testvéreim. Sátán embereken keresztül küzd emberek ellen, és Isten emberek hangján keresztül, az angyalok a mi hangunkon keresztül szeretne szólni az emberi szívekhez. És minden olyan esetben, amikor az Isten uralma alól kikerül a lelkem, amikor nem az ő ellenőrzése alatt vagyok, akkor én a másik ember számára olyan vagyok, mintha velem kéne vívni. Én vagyok az, aki eszköz vagyok egy hatalom kezében. Vajon szeretnénk, hogy hozzám másként viszonyuljon az én testvérem, hogyha éppen valami negatív befolyás alá kerültem? Szeretném, hogy ne ellenem harcoljon, hanem értem harcoljon, és ima küzdelmet folytasson, értem, hogy az Istent újra megtaláljam, és szabaddá váljak. Szeretném ezt. Amikor érzem magamban, hogy nem akarom én bántani a másikat, és mégis bántom. Szeretnék segítséget kapni hozzá? Csak ennyire szeretne a testvérem is, akivel éppen szembe kerültem. Csak ennyire van rá szüksége. Hogy ne azonosítsam őt azzal a rosszal, hanem lássam meg, hogy áldozat, ahogyan én is áldozat vagyok, és segítségre van szükségünk. Azt hiszem, hogy a szabályszerű küzdelemben a gyülekezetnek ez az első rendű szempont. Nem test és vér, nem vér és test ellen van tusakodásunk. Ha szembe kerülsz egy testvéreddel a gyülekezetben, nem a testvéreddel van tusakodásod. A testvéred rossz esetben áldozat. Legrosszabb esetben beleegyezett. De az Isten küzd érte. És mindaddig, amíg nem zárul le végleg, és nem zárul be teljesen, addig ő nem adja föl. Mert neki szeretett és drága gyermeke az, akivel szemben állsz. Mert Krisztus meghalt ő érte is. Hogyan tekintünk egymásra ebben a küzdelemben? Ez a kérdés. Aztán a következő szempont, amit szeretnék kiemelni, és most kihagyom azt, hogy minden fegyvert fel kell venni, hogy minden kísértésben megálljunk, értettétek ebből a hangsúlyból, a következő szempont. Tehát az első szempont, hogy az Úrban legyünk erősek, a második, hogy nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, és a harmadik szempont, hogy álljatok át elő körülövezve derekatokat igaz lelkűséggel. Így is fordíthatnánk ezt a kifejezést, körülövezvén derekatokat őszinteséggel. Körülövezve a derekatokat az őszinteséggel. Amikor ezen a képen gondolkoztam, hogy mit is jelent ez, hogy körülövezem a saját derekamat őszinteséggel, akkor az egyik gondolat, ami eszembe jutott, az az, hogy tudok-e őszinte lenni önmagamhoz a küzdelem közben, és tudok-e szembesülni minden olyan részlettel, amely engem motivál, amely bennem munkálkodik. Nem egyszer találkozom azzal, hogy valaki azt mondja, hogy nincsen semmi rossz érzésem veled kapcsolatban. Nem veled van bajom. És tudjátok, úgy kedvem lenne feltenni neki a kérdést, tényleg? Biztos vagy te ebben? Mert az ember nagyon sokszor úgy hazudik, hogy nincsen tudatában annak, hogy hazudik. Nem azért hazudik, mert hazudni akar, hanem azért hazudik, mert nem volt elég csend. Nem volt eleget csendben, hogy szembesüljön mindazzal, ami benne, akár csak rejtve titokban meghúzódik hátul. Körülövezve a derekunkat igaz lelkűséggel, őszintességgel, az azt jelenti, hogy miközben belekerülök egy küzdelembe, aközben kíméletlenül őszinte vagyok magamhoz. És szembenézek az életemben levő dolgokkal, és szembenézek a bennem meghúzódó érzelmekkel, gondolatokkal, vágyakkal, célokkal, szándékokkal, és folyamatosan oda teszem az Isten szín elé, az isteni ítéletre, az Isten ítélőszék elé a mérlegre, hogy ami bennem van, az elfogadható-e, tiszta az Isten előtt, egyenes-e az Isten előtt, vagy pedig nekem van szükségem változtatni rajta. A héten voltam egy helyen látogatni, és meghívott egy testvér, mert úgy érezte, hogy szükség van, hogy beszélgessünk. Az egyik probléma, amit megosztott velem, az volt, hogy megbeszélt valamit a gyülekezet, és egy valaki egy részét nem tudta elfogadni. Nem tudta elfogadni, és másként csinálta, mint ahogy megbeszélték, és ez őt nagyon zavarta. És eljutott oda, hogy önmagával is szembenézett, hogy vajon nem neki kell leváltozni. És ahogy beszélgettünk, végigbeszéltük a dolgot, rámutathattam neki, hogy a dolog lényege, amit megbeszéltünk, megvalósult. Egy részletkérdésben az egyik testvér nem tudott felzárkózni ahhoz, ami elhangzott, de a lényege megvalósult. Képes vagyok-e másként viszonyulni? Képes vagyok-e ezt meglátni és túllépni rajta, vagy pedig csak a megbotránkozás szintjén állok meg? Nem tudom, hogy értitek, hogy miért idézem ezt ide. Szembenézni önmagammal. Azért küzdök, amit megbeszéltünk. Ahhoz ragaszkodom, amit megbeszéltünk. Ez jó? Ez jó. De mégis elindul egy olyan indulat bennem, ami már a másikat nem fogadja el, ami a másikba már beleakad, ami a másikkal szemben már keserűséget munkál. Szembe tudok-e nézni ezzel a bennem levő indulattal, gondolattal, érzéssel, és tudok-e változni, tudok-e változtatni? A szabályszerű küzdelemnek, tehát én így mondanám, hogy a harmadik nagyon fontos szempontja az őszinteség. Elsősorban a saját magunkkal szembeni őszinteség. De itt hadd lépjek tovább egy második lépésre is. Nem egyszer hallom azt, hogy testvérek egymás között célzásokat tesznek. Utalnak. És azzal is szembesülök, hogy néha nincsenek ennek még csak tudatában sem. Nem arról van szó, hogy gonosz akar lenni, és bele akar csípni a másikba, és marni akar, hanem arról van szó, hogy valami nagyon nyomasztja a lelkében, és nem tudja feldolgozni, nem tudja rábízni az Istenre, és elmondja. Ugyanakkor viszont nem úgy mondja el, hogy őszintén és egyenesen, hanem csak utalás szintjén, csak egy csípés szintjén, csak egy kis szúrás szintjén mondja el. Én úgy gondolom, hogy a szabályszerű küzdelemnek az önmagunkkal szembeni őszinteség mellett a másik része a másik iránti őszinteség. Amikor őszintén kész vagyok vele beszélgetni, egyenesen, szemtől szembe, nem a háta mögött, nem másoknak, és nem úgy becsomagolva a csípéseimet és a bántásaimat, hogy közben úgy teszek, mintha én szeretném őt. Inkább jobb az az ember, aki keresetlenül őszinte, mint aki barátságosnak mutatja magát, de közben a szívében ott él a megosztottság és a keserűség. Nézzük a következő szempontot, felöltözve az igazság melvasába. Eljuthatunk oda, hogy azt mondjuk, hogy akkor ami a szívemen, az a számon, ez a helyes. Még lehet, hogy szóba is lehetne vele állni, ha nem lenne itt a következő részlete a versnek. Mert amikor azt mondja, hogy az igazságosság melvasába öltözünk fel, akkor ez a gyakorlati igaz cselekedetek melvasát jelenti. Vagyis az őszinteség mellett az építő cselekedetnek a felöltözését jelenti. Ami már nem az, hogy ami a szívemen a számon, hanem az, hogy a szívem megtisztult legyen, hogy ami a számból kijön, az az Isten kezében legyen eszköz, és ne az ördög kezében legyek eszköz. Az igazságos magatartás, a gyakorlati igazságos cselekedet. Nagyon megrázó számomra, amikor azzal találkozom, hogy emberek újra és újra nagyon, nagyon nehéz kérdésekkel szembesülve, valós problémákról beszélek, valódi problémákkal szembesülve elkezdenek értük harcolni, és kialakul egy olyan fajta harcos hozzáállás, hogy már ott is harcolni kezd, ahol nem kell kivont fegyverrel szembe találkoznia, hanem zsigerből durván nyilatkozik meg. Mennyire fontos, hogy igazságos cselekedet, az igazságosság legyen a mellvasunk, hogy nem tehetjük alába mércét, ahogyan az ige máshol fogalmaz, a szeretet a tökéletességnek a kötele. Ha mi teljes szívünket odaszánjuk arra, hogy szeretetben járjunk, ez arra fog ösztönözni bennünket, hogy önmagunkkal küzdjünk meg, önmagunkkal vegyük fel a harcot, és a gyengeségeinkkel fordulunk szembe, a szeretet a tökéletesség kötele lesz az életünkben. Testvérem, nem kell attól félni, hogy aki a szeretet mellett elkötelezi magát, az elvtelen lesz. Ettől nem kell félni. A szeretet a tökéletesség köte lesz az életében, ha a szeretetet úgy érti, ahogyan az ige érti. Felöltözve az igazság mellvasába, felsarúzva lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Felkészülve arra, készen állva arra, hogy megosztani az evangéliumot másokkal. Itt is hadd osszak meg egy képet. Amikor Ellen White-nak egy álma látomása volt, van egy nagy kerék, és hozzá kapcsolatban sok kis kerék. És a nagy kerék elkezd döcögni. És a kiskerék mellett dolgozó munkások ott hagyják a maguk kiskerekét, és nézegetik a nagykereket, hogy hogyan kéne azt a nagykereket megjavítani. És ott gyűlnek, csoportosulnak előtte, és tanácskoznak. És tudjátok, mi volt a megoldás? A tekintélyes vezető azt mondta, térjen vissza mindenki a maga kiskerekéhez, és akkor a nagykerék működni fog. Azt látom, hogy nagyon sokszor a küzdelmekbe bele tudunk úgy merülni, hogy elfelejtjük azt a küldetést, amiért az Isten elhívott bennünket. Tudjátok, hol volt az egyik lépése Sátánnak, amikor elbukott? Eljutott a küzdelem, az érte való küzdelem arra a pontra, ahol választania kellett. Vagy tovább folytatja a szervezkedést Isten kormányzata ellen, tovább folytatja az olyan beszédet, ami az Isten tiszteletének a megerősítése hátterén valójában egy lázítás volt, de akkor nem töltheti be a munkáját, vagy visszatér a munkájához, és betölti azt a feladatot, amit az Isten rábízott. Tudjátok, mit ír az Ellen White arról a gyülekezetről, ahol sok jó képességű, jól képzett ember van együtt, de nem dolgozik másokért? Abban a gyülekezetben lesz a legtöbb viszály. És tudjátok, mit mond megoldásként? Menjenek el egy településre, és kezdjenek el emberekért terhet hordozni. És nem azt mondja, hogy azokat a viszályokat próbáljuk meg valahogy sok órás munkával rendbe tenni. Hanem azt mondja, hogy menjetek el, menjetek ki a világba, és dolgozzatok az emberekért. Ez az a kiskerék. Mindegyikünknek van egy olyan köre, amelyért felelősek vagyunk. Mindenkire az Isten rábízott embereket a környezetében, akikért imádkoznia kell, akikről gondolkoznia kell, akikhez el kell vinni az evangéliumot. És ha ez elmarad, akkor a nagy kerék elkezd kattogni. Akkor elkezd nagyokat zökkenni, és megy tönkre. A békesség evangéliumának a saruja. Bármennyi probléma van egy közösségben, ha a problémákra fókuszálunk, és állandóan az van a szemünk előtt, akkor nem fogunk kiszabadulni belőle. Ha viszont megteszünk, amit meg kell tenni egy probléma rendezésért, ezen a sorrenden végigmenve, tudjuk, hogy kivel van küzdelmünk, őszinteség, építő cselekedetek, ha megvolt az ezért való könyörgés, és nem oldódott meg a probléma. Bizonyságtétel 5. kötetben van, ha jól emlékszem, Ellen White-nak ez a tanácsa. Ne fogjátok meg a kardot, hogy ketté vágjátok a gordiuszi csomót. Hagyjátok rá az Istenre azt a problémát, és menjetek, és végezzétek a dolgotokat. Munkálkodjatok az emberekért. Mert mi azért élünk ezen a földön, hogy az Isten kegyelmének az evangéliumát elvigyük emberekhez. Az a küldetésünk, hogy a hangunkon keresztül angyalok az Isten utolsó kegyelmi üzenetét elvigyék az emberi szívekhez, a világban levő szívekhez, akik az Isten gyermekei Krisztus vére árán és a teremtés jogán. akikért az Isten küzdeni akar, hogy ne elveszett gyerekek legyenek. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Annyit szeretnék megosztani veletek, hogy ez a pajzs, ez nem az a kis kerek, kicsi pajzsocska, amiről beszélünk, hanem az a pajzs, amiről beszélünk, egy nagy, négyszögletes pajzs, ami a teljes testfelületet el tudja takarni és védelembe tudja helyezni. Csak ennyit erről a képről. Az Istenbe vetett bizalom, amely képesít arra, hogy a célzott lövéseit sátánnak, aki tudja, hogy hova kell lőni, hogy egy pillanat alatt kizökkentsen bennünket, egy pillanat alatt a legfájdalmasabban megérintse az életünket. Az Isten iránti bizalom, amikor rá tudjuk hagyni, akkor megszabadulunk attól, hogy zsigerből reagálnunk kelljen. Az üdvösség sisakját is felvegyétek, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Az üdvösség sisakja. Nagyon érdekes ez a kifejezés, amit a görögben van, a felvegyétek kifejezés, mert nem csak azt jelenti, hogy vedd fel, hanem azt mondja, hogy ragadd meg, értsd meg. Tehát azt mondja, hogy értsd meg, testvérem, hogy Krisztusban üdvösséged van. Ez a sisak meg tud attól védeni, hogy csak-e világon akar élni. Ez a sisak meg tud attól védeni, hogy emberi erővel azért küzdj, mert attól félsz, hogy nem nyertél üdvösséget. Testvéreim, Krisztusban üdvösségünk van. Ha Krisztus a miénk, akkor van üdvösségünk. És senki másban nincsen üdvösségünk. Semmilyen cselekedetünkben nincsen üdvösségünk. Az egyetlen reménységünk az a Krisztussal való közösségünk. Az a Krisztus élő jelenléte az életünkben, de ő benne, ha őt megragadtuk, ha őt személyes megváltónak elfogadtuk, nem kell félnünk és kételkednünk. Hadd legyek meredek. A saját hibáink és gyengeségeink miatt sem kell úgy kételkednünk és félnünk, mintha nekünk kéne magunkat megtisztítani és megszentelni az Isten vezetése és az Isten hatalma nélkül. Mert azt hiszem, hogy nagyon sok esetben erről van szó, hogy azért aggódunk, mert magunkra nézünk, és látjuk a hiányosságokat. Senkit nem szeretnék halogatásra biztatni, könnyelműségre biztatni, szó nincs róla. De az Isten munkájába vetett bizalomra szeretnék biztatni mindenkit. Krisztus tudatos küzdelmet folytat értünk, nem véletlenül vannak a bajok és a nehézségek az életünkben. Ezek mind eszközök az Isten kezében, hogy bennünket önmagához vonjon, hogy a figyelmünket ráirányítsa valamire, és megszenteljen bennünket. És a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Egyetlen egy támadó fegyver van a kezünkben. Se lángszóró, se golyószóró, sekés, semmi más nincsen. Az Isten kardja, az Isten beszéde, amely alkalmas arra, hogy megszólítsa a lelkiismeretet, és vonzóvá tegye az igazságnak az útját, vonzóvá tegye az Isten szeretetét. Nem kell más eszköz nekünk. Téglákat se kell ragadnunk, hogy megkövezzünk más valakit. Nekünk a lélek kardja adatott beszédként. Ami abban különbözik a csupán emberi kardtól, mint Isten beszéde, hogy a helyén mondott igét adta. Mert az igével lehet ölni is. Az igével lehet ölni. Lehet megverni egymást. A helyén mondott ige viszont életet jelent, és egyúttal támadást sátán ellen, vagy szabadulást sátántól. És ennek az eszköze minden imádság és könyörgés. Nagyon sokszor találkozom azzal, hogy testvérek azt mondják, hogy most már tenni kell. És igazuk van. De gondolkozzatok el azon, hogy hányszor találkozunk a Bibliában azzal, hogy Isten azt mondja, hogy tegyed, és ebből amikor az Isten azt mondja egy embernek, hogy most már tenned kell, és nem imádkoznod, akkor hányszor imádságra válaszként mondja ezt? Hányszor imádság közben mondja ezt? Én azt értettem meg, testvéreim, hogy amikor az ember komolyan imádkozik, akkor abból mindig cselekvés fog fakadni. Lehet, hogy az ember cselekszik, de ha nem imádkozott előtte, ha nem találkozott az Istennel, és nem szentelte meg őt az Isten, akkor a cselekedete nagy valószínűséggel a másik oldalon fog latba esni, és annak az eszközévé válik. Ha viszont az ember minden imádsággal és könyörgéssel imádkozik minden időben, akkor lesz olyan pont, ahol az Isten azt mondja, hogy kelj fel, miért imádkozol, ezt és ezt kell tenned. De ezt mindig imádságra válaszként találom az igében. Kedves testvéreim, én szívemből kívánom, hogy kutassátok, gondolkozzatok, keressétek a szabályszerű küzdelem eszközeit. És adja meg az Isten, hogy a szabályszerű küzdelem eredményeképpen győzelmeket érjünk át. Átélhessük azt, hogy az Isten szabadítása nyilvánvalóvá lesz a személyes életünkön és a közösség életén. A gyülekezeti közösségben az Isten megvalósítja azt, amit eltervezett. Amen. Mennyei édesatyánk, Istenünk, szeretnénk kérni téged arra, hogy te tanítsd a mi kezeinket a harcra, hogyan a zsoltáros mondja. Tanítsd a mi kezeinket a harcra, taníts bennünket a szabályszerű küzdelemre. Taníts minket arra, Urunk, hogy ne emberi eszközökkel, ne emberi módszerekkel küzdjünk, még a te művet felépítéséért sem, semmiképpen, hanem könyörgünk ad, hogy megtanuljuk tőled azt a küzdelmet, ahogyan te küzdesz sátán is, az ellened fellázadott angyalok ellen, ahogyan te küzdesz az elesett emberekért, akiket eszközként használ fel sátán ebben a világban. Kérünk Istenünk, hogy taníts minket erre, és ami ebből következik személyes küzdelmünk, abban is erősíts meg minket. Segíts, hogy amikor szembesülünk a szívünkben levő megkötözöttségekkel, indulatokkal, amikor szembesülünk az emberi természet erejével, akkor tudjunk őszinték lenni is, szembenézve hozzád menekülni szabadulásért. Segíts Istenünk, hogy minden cselekedetünknél azzal az indítékkal tudjunk élni, hogy téged akarunk dicsőíteni, hogy a mi vágyunk az az, hogy a te akaratod tökéletesen megvalósuljon itt ezen a földön, a lázadás világában. Add, hogy neked lehessünk eszközeid. Könyörgünk, segíts, hogy napról napra a mi szívünkben a békesség legyen, a veled való megbékélésnek a gyümölcseként. Add Istenünk, hogy a legnagyobb nehézségek között is tudjunk teljes szívvel, bízva benned, békességben közeledni az emberekhez, és készen állni arra, hogy számot adjunk a reménységről, és megosszuk az evangélium üzenetét emberekkel. Könyörgünk, hogy mutasd meg nekünk azokat a lelkeket, akiket a mi szívünkre akarsz helyezni. Mutasd meg azokat az embereket, akikkel azért kötöttél össze, hogy rajtunk keresztül a te szent lelked megszólítsa őket és küzdjön értük. Segíts látnunk azokat az embereket, akiket megkötöz az ellenség. Látnunk, hogy értük is küldesz minket, hogy szabadítást hirdessünk a te nevedben, hogy a te szabadításod örömhíre eljusson hozzájuk, és ők is szabadokká lehessenek. Könyörgünk, mennyei édesatyánk, kérünk, hogy tölts be bennünket a te lelkeddel, kérünk, hogy taníts meg bennünket a hitnek pajzsát folyamatosan használni, fölvenni és hordozni, és valóban megoltani a sátán nyilait, semlegesíteni a tüzes nyilakat. Urunk, segíts, hogy bízni tudjunk benned minden körülmények között, segíts, hogy láthassuk azt, hogy te jó vagy, és a nehézségek, a bajok, azok a te kegyelmed által, ami javunkra lehetnek, ha bízunk benned. Taníts minket, erre kérünk. És könyörgünk, taníts minket helyesen forgatni a lélek kardját. Segíts Istenünk, hogy a mi gondolkodásunkban az üdvösség reménysége teljes bizalmat tudjon adni, és védelmet tudjon nyújtani. Add, hogy az örökké valóság fényében szemléljünk mindent, és az örökké valóság fényében tudjunk döntéseket hozni. És taníts minket építeni a te beszédeddel. Add, hogy a te beszédedet úgy tudjuk megfogalmazni, átadni, úgy tudjuk megragadni, hogy az ige kardja vágjon, és vágja ketté az emberit és a romlottat, az istenitől és a tisztától. Kérünk, add meg Istenünk, hogy eszközeid lehessünk, a te kezedben lehessünk eszközök, a te fegyvereid lehessünk ezen a földön. Amen.
Amen.